Istennek szent igéjét hallgassuk meg a 27. Zsoltárból. A 27. Zsoltár első 6 versében. Dávidé, az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongataim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem. Habár had támad rejem, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony, elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, aki körülöttem vannak, és én az ő sátorában öröm áldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. Kedves testvéreim, Dávid írta ezt a zsoltárt. Nyomorúságnak és szorongatásnak az idején írta. Olvassuk benne, hogy üldöztetés, hogy az Úrházától elszakítottás volt akkor az ő része. Talán az edomita doég vágyának az idején, amikor hosszú-hosszú ideig volt menekülésben a pusztaságokon át. Egy bizonyos, hogy benne van a szorongattatásban, de lélekben felszabadultan fölébe emelten ennek a szorongatásnak. És ez ad rendkívüli súlyt ennek a zsoltárnak. Ó, szövetség ez! De az új szövetségnek a fénye ragyog benne, Dávidban, akire az ő fölkenetésekor Istennek a szent lelke szállott alá. Akkor is és azután is. Így van megírva. És ez az, ami hiányozni szokott a mi korunknak az új szövetségi életében. A legfrissebb ma ébredési hullámaiban jön ez elő itt-ott újra, Indonéziában, Amerikában, és ahol csak az ébredésnek a szelei fújnak ma a világban. És csak ez kereszténység. A többi, amit úgy érdekelni szokott az ember, nem az. Ebből Isten fel akar riasztani, hogy belevigyél ebbe az igaziba, ami itt ebben a zsoltárban megszólal, szorongatás, nyomorúság idején is. Fölébe emelten minden nehéznek. Előképe ennek ez a zsoltár. Közöttünk a legelevenebb, de mégis vánszorgó keresztény életben rendszerint csak arra telik, hogyha utólag felismeri valaki. Mikor keresztül ment valamiféle nagyon nehéz időn, utólag, hogy abban áldás volt elrejtve az ő számára. Amiket kiváltságosan vehetett volna az egész nehéz idő alatt, saját magának is, és vehetett volna mások számára is. Éppen ilyenkor, de nem tette. Az Úr a vétkes mulasztás ellenére mégis sokszor hoz ki ilyen utólagos áldást a nehéz időknek a végén. De milyen nagy lehetett volna ez? Mindjárt a kezdetén az ő kezéből venni, és hitben venni, és hitben járni végig, fölébe emelten. Milyen más lett volna? Vagy milyen más lenne most, ha közülünk valaki benne van éppen nehéz, nyomorúságos időben. Hogyha nem látásban akarna mindig járni az ember, hanem kész volna hitben járni, hitben látni, a hitnek az iskolájában csodálatos tapasztalatokat tenni, és szemléltetve mások számára is azt, hogy azoknak, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Minden összedolgozik a javukra, ahogyan szó szerint van megírva. Van miért egész szívvel belefigyelni ebbe a zsoltárba. Vajon miben van ennek a titka? És miként lehet a miénk, az enyém ez a felszabadult élet? Testvérem, az első mondat így szólt, hogy az Úr az én világosságom és üdvösségem. És ez mindjárt fellebbent valamit a titok lényegéből. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. A zsoltáros személyes közösségben van az Úrral. Az első tétel ennek a kezdete, az Úr az én világosságom. Itt kezdődik minden. Adhassad az ő világosságát bele az életembe. Ez az igazi életnek a kezdete. A teremtett életnek is ez volt a kezdete. Legyen világosság. És az újonnan teremtett életnek, amit akar adni egyenként mindenkinek, annak is ez a kezdete. Úgy, ahogyan János evangéliumának az elején olvassuk, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, és megvilágosít minden embert. Ezt a megvilágosítást akarja adni először minélkül. A 18. zsoltárban így szól ez, az Úr megvilágosítja az én sötétségem. Természettől fogva mindjártban ott van. És ez a döntően első, hogy belevilágíthasson az én szívem, az én életemnek a sötétségébe. Csak így indulhat el az új élet, az igazi élet. Ézsaiás könyvének a 9. részében olvassuk az elején, a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel előttük. Fény ragyog fel nézem az ő világosságában. Mert ő nem csak világosságot ad, hanem ő maga a világosság. Mint itt a zsoltáros mondja. Nem csak a bűnömet kell kiszolgáltatnom néki, de önmagamat is. Ő is így tesz velem, ugyanígy. Ő nem csak láttatja a bűnömet az ő világosságában, és nem csak bűnbocsájtó, szabadító kegyelmet akar adni, de Isten fiúi üdvösségben akar részesíteni. Önmagát akarja adni annak, aki a bűnével együtt a maga bűnös lényéhez önmagát adja neki. És akkor nem csak ő a világosságom, hanem ő az üdvösségem is. Mind a kettő, amint a zsoltáros mondja. Fény ragyog fel a halál árnyékának völgyében. Mondatja Ézsaiással. És akkor a halál árnyékának a völgyében járhatok, de nem félek a gonosztól. A 23. zsoltár, a jó pásztor zsoltárnak a szava. Az ő golgotai agapéja, az igazi szeretet, az kiűzi az ember szívéből a félelmet. Kitől félje, kitől remegje, mondja Dávid a mi zsoltárunkban. Akkor eltűnik az életnek, a ma talán még inkább, mint korábban, legnagyobb akadálya, a félelem. Ami úgy vissza tud tartani attól, hogy merjek igazán, valóban az övéle. De ő nem csak a bűnömet, a sötétségemet láthatja meg, és az ítéletemet, az ítéletet a bűnömön, de a mentő szeretetet a bűnösön rajtam. Nem csak ki emel a bűnből az és az átokból, de fölébe emel a bűnnek, az ítéletenek, az átkából, világából, az ő világát. Egy egészen más világba, az igazi világnak, az egészen más szeretetére. Egy új világ az, aminek fel kell nyílni az ember szíve előtt, szeme előtt, és ebbe beleemelkednie ahhoz, hogy a zsoltárosnak a békessége az övé legyen. Ez az ő szeretete, ez űzi ki a félelmet. Ellenállhatatlan hatalommal tud akkor hordozni, befedezni, vinni mindenen keresztül, és minden által egészen a célig. A hitben látásnak és a hitben járásnak az útját. Akkor jöhet a folytatása a zsoltárnak. Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy életem egyék, szorongatóim elleneim, ők botlanak el, hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél a szívem, ha hadd támad rám, mégis ő benne bízom én. Igen, akkor a szorongató és a szorongatás egyaránt elbotlik. Az ős ellenség csődöt vall, nincs mitől félni, mert van kiben bízni. Erre van szüksége a szívünk. És most következik a zsoltárnak a központi szava, a negyedik versben. Az elmondottak után is csodálatosan drága szó. Egyet kérek az Úrtól. Így folytatja Dávid. Egyet. Ismét ez a szó, hogy egy. A csodálatos szó úgy, ahogyan abban minden benne van, abban az egyben. Amin hónapról holnapra elég állt már ez más és más oldalról. Az egy juhér, 99-et otthagyó pásztor, az egy fogyatkozás, az egy szükséges dolog, az egy beteg ember betesdában, az egyet cselekvés, és az egy közben járó. Hát most is az egy. Egyet érek az Úrtól. Szükségében, szorongatatásában, az a Dávid kér ebben a zsoltárban, aki Istennek Sámuel keze által fölkent királyává lett Izraelnek. Ja, lehet még ennek a látszata nem volt ott sehol. És akire a Szentlélek szállt alá, aki Izraelnek láthatóan hadai vezére volt az ígéret népének és földjének szabadítására, oltalmazására. És Dávid kérésében, amikor ez mind most teljesen hiányzik az életében, mégis ebből nincs semmi. Semmi nincs benne. Hát nincs neki felhatalmazása arra, hogy kérje el, amit Isten ígér, amivel őt királlyá kemette fel Sámuel által, hogy most kérje is el tőle ezt. Hát nem kérhette volna. És aki így volt a hadaknak a vezére, hát nem kérhette volna is, hogy lehessen újra ott az élen. Egyenest az Úrnak az ígérete és akarata szerint. És mégis mindebből semmi nincs Dávid kérésében. Mert nem ez az igazi, nem ez a nagy, amiben minden benne van, és aminélkül semminek nincs igazi értéke. Egyet kérek az Úrtól. Egyetlen egyet. Háromszorosan. Először, hogy lakhassam az Úr házában. Nyilván nem szó szerint, de otthon lehessek az Úrnak a házában. Úgy, mint Anna Fánuelnek a leánya, az Úr Jézus születésekor éjjel és nappal szolgálva volt ott a templomban. Úgy, mint ahogyan a tanítványok a mennybe menetel után, a Szentlélek várásában, így olvassuk, mindenkor a templomban voltak. Akkor ez az egy, a jeruzsálemi templom volt Isten lakozásának a helye. Azóta János evangélium a negyedik része lett valósággá, ahol azt mondja az Úr, hogy eljön az óra, amikor nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert ő is ilyeneket keres az ő imádójul. Amikor ez nincs helyhez kötve, nincs a jeruzsálemi templomhoz kötve, és nincs egyetlen egy kőtemplomhoz sem kötve. Úgy, mint a Cselekedetek 17. részében olvassuk, hogy ő kézzel csinált templomokban nem lakik. Azóta az igazi lakozás micsoda? Az új szövetségben. Krisztusban lenni, és ő benne maradni, ez az ő templomában lakozni és lenni. Csak így lehetséges a folytatás, amit tovább mond Dávid, hogy nézhessen az Úrnak szépségét. Most lélekben nézhessen. Odaát akkor majd folytatólag, színről színre, az ígéret szerint, a királyt ékességében látják szemeit. Vagy mint minden jó fordítás adja, a királyt szépségében látják szemeit. Most lélekben, az ő megnyilatkozásainak drága teljességében, életemen keresztül. És akkor és így jön a harmadik, gyönyörködhessem, elmerülhessek az ő templomában. Nem magában a templomban gyönyörködhetek, sok fordításból ez egészen világosan jön ki, de ott ő benne gyönyörködhessem. Gyönyörködhessem az Úrban, az ő templomában. De azóta ismét nem a kő templomban, hanem kétszeres új szövetségi lakozásban. Én ő benne, és ő én bennem. Hogy ő is lakozhassék hit által a szívemben, mint az Efézusi levél mondja. Hogy lehessen ez az én cserép edény testem, az ő szent lelkének a templomom. Így nézni őt, gyönyörködni ő benne, elmerülni ő benne. Ez az az egy, amiben és ami által minden többi adatik. Ha ez megvan, voltaképpen minden megvan, s ez hiányzik, voltaképpen minden hiányzik. Mi módon ne adna Isten vele együtt, Jézussal együtt, mindent minélkül, vele együtt. Ez a lényeg. Nélküle semmit nem ér. Ez a döntő. Ő maga. És akkor vele együtt a minden az enyém. Mint ahogyan minden adománynál több az adója. Hát nem több. Ő maga, mint a mennyasszonynak a vőlegény. És nem amit a vőlegénytől kap. Mint a kisdedbenek az édesanyja maga. És nem amit az édesanyjától kap. Hogyha megvan, ha megvan a vőlegény, ha megvan az édesanyja, akkor minden jó. Ha nincs meg, akkor lehet akármi. Nem jó. Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm a földön, mondja a Zsoltáros. Aki a forrás, annak millió pohár víz se gyönyörűség. Semmi kérdés. A forrás, ez a döntően fontos. És erre következik az ötödik és a hatodik vers. Abban van benne, hogy bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátra rejtekében, sziklára emel fel engem. Felül emeli az én fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak. És akkor az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek ő néki. Annak lehet venni a forrásból a szeretetet. Aki így van ott ő benne, annak lehet venni azt, ami különben fertőzetten, ha van bennünk emberi szeretetként. Akkor lehet venni a minden ismeretet felül haladó szeretetet őtőle. És annak lehet venni a földi körülményektől nem függő békességet. És lehet venni a mély örömet, amiről az ige azt mondja, hogy minden értelmet fölülhaladó békesség, és elvehetetlen öröm, egészen más, mint az emberi. Akkor, mint az 5. vers mondja, a veszedelem napján az ő hajlékában lehetek ő benne, ebben a csodálatos oltalomban. Az ő sátra rejtekében eltakartam, és akkor fölül emel lélekben a nehéz fölé, a köd fölé, a barlang nehéz gázai fölé, a felhők fölé, mint a repülőgépet a motorja, fölébe emel. Német fordítás mondja a Filippi 3-ban, unser Wandel ist aber im Himmel. Akkor, ami vándorlásunk a mennyben van, fölötte ennek, ami nehéz itt a földön. Ha erről felülemelhette fejemet, a világ fölé, a bűn fölé, az ítélet fölé, ezeknek minden köde fölé, az ő golgotai kegyelmében, és fölül emelhette a fejemet az ellenség fölötti keserűségnek minden ködén, az ő szeretetében. Akkor az ő sátorában öröm áldozatokkal áldozom. Így fejezi be itt a zsoltáros. Akkor énekelek és zengedezek az Úrnak. Akkor előjönnek az egyének, ennek az egy kérésnek, az ő drága fehér napfényének, a szivárvány színei az életünkben. Ha elkértem, és újra elkérem az egyet, ha a szívemben első helyre kerül ez a kérés, döntően első helyre kerül, és napról napra így megy, így ismétlődik oda ő elé. Igen, de vajon, amikor most erre így gondolunk, testvéreim, nem mondhatjátok-e én nékem azt, hogy amit Pál apostol mondott, hogy aki mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Igen, valóban. Méltán mondhatja nékem mindenki. Mert engem magamat is kellett és kell, hogy tanítson az Úr a leckére. Különösképpen is, aláhúzottan tanítson, mert hiszen már megízlelhette velem azt, hogy ez valóság, ami ebben a kérésben benne van, hogy mikor ez az egy ott van, akkor csak ugyan így van. És akivel ezt megízlelhette, tulajdonképpen már nem is kellene azt tanítani, olyan magától való kellene, hogy legyen, hogy minden nap elkérni és újra meg újra venni. Szégyen, hogy mégis tanítania kell. Szinte fenyítve mondani, hogy jobban ráébresszen, beleeleveníthessen, és gyakoroltathassa velem magammal is ezt a nagy központi kérdést. Más is lehet itt köztünk hasonlóan. Ebben a testben, az új teremtésen át is igen hajlik rá a szívünk, hogy ne napra forgók legyünk, hanem naptól fordulok. Mi ő feléje fordultak, őt nézők, az ő szépségében gyönyörködők legyünk, hanem rátapadjon a szemünk önmagunkra, dolgokra, körülményekre, világra, mulandókra. Azért akarja a szív ügyünké tenni ezt az egy kérést, a központot. Azért mondja másutt, hogy őt szemlélvén elváltozunk. Erre van szükségünk, mint a kicsi virágnak a kelyhével fordulni felé, és inni a napfényt. Akkor letehetünk lélekben minden akadályt, a megkörnyékező, megkötöző bűnt, hogy kitartással fussuk meg az elénk rendelt küzdőteret, mint ahogyan ma reggel az első igében hallottuk. Nézvén a hitnek elkezdőjére és bevégezőjére Jézusra. Újra és újra mondja az ige ezt az igen-igen központi szükséget, ezt elkérni és ezt gyakorolni, és így lakozni nála, és így nézni és újra nézni őt. Hogyha a szemem odafordul a magam szívére, odafordul a körülményekre, balvakra, nehézre, soha ne álljon meg oda tapadtan, se önmagamon, se máson, hanem mindig ő rajta legyen oda tapadtan. Ő benne gyönyörködik, ebben gyakorolhassam magam. Akkor jön ki csak a más, az egészen más, az, ami a Zsoltáros szívében van. Közöttünk sokan ismerik, hallották Novalisnak, ennek a fiatalon elhunyt költőnek a nevét. Hardenberg Frigyes volt az igazi neve. A 18. század végén élt, összesen 29 évig. Mint világfi indult el ebben az életben. De a tüdővésze, amit kapott, és a menyasszonyának a halála, az hozzá segítette úgy, hogy odaforduljon az élő úr felé, és megtalálja benne az ő békességét és üdvösségét. És ez a fiatalon elhunyt, vitrejtott ember írta le így, ha csak ő enyém lett, kit megszerettem, ha hűségét mind a sírig soha el nem felejtem, szenvedés nem tör le, hálás öröm és szeretet töltött. Az utolsó világháború vége felé történt, hogy az egyik nagy világváros szőnyegbombázást kapott. És a városnak abban a részében, amelyikben egy keresztény gyülekezet is élt, abban a részében ez olyan teljes volt, hogy égett és szinte kirabírozódott ez a város rész. Másfél napig oda menni se lehetett az égő romok közé. És amikor végre oda tudtak menni, akkor meglepetéssel láttak egy frissen odatűzött táblát egy helyen a romok között. És azon a táblán ezt a feliratot: most csak igazán! Nézzünk Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégetőjére! Az ifjúsági gyülekezet. Ezen át értették. Ezen át indult meg és valósult. Vagy ha átfassa az Úr, hogy ne, ennyire romok között tudja a szemet és a szívünket, hogy oda emelni önmagára, hogy átfassa az igazat, az egészet, a valóságosat, és gyakorolhassam, és gyakorolhassuk magunkat benne. Latozni ő benne, hogy ő latozzék bennem, és nézni, újra meg újra nézni, és gyönyörködni az ő szépségét. Megváltom szeretetét a csodáját. Személyes csodájában, az életedben, és az életedben. Amen.